No, kicsit gazdászkodni fogunk a rézangyalát, gabonáról lesz szó, gabona piacról helyesebben. Miért zuhannak a gabona árak, meg gabona megállapodás, a fekete-tengeri szállításokról? Pörög a piac rendesen, nem is csoda, aratás után ez mindig így szokott lenni. Hosszú Ferenc, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója lesz a beszélgető társ. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
A héten ugye találkozott a török elnök és az orosz elnök, ugye ennek elég nagy tétje van, és nem csak a fejlődő országok kenyér kérdése miatt, hanem az egész európai gabonapiacot befolyásolhatja, hogy itt születik-e megállapodás, és milyen megállapodás született. De először, akik nem gabonával kelnek és hajdinával fekszenek, azoknak most mondjuk el, hogy mi ez a megállapodás, amit most megint újra tárgyaltak, ami azt jelenti, hogy kiléptek belőle az oroszok, de miért? Tehát egy ilyen kis történelmi hátteret vázoljunk.
Nagyon jól mondod, most nagyon pörög a gabonapiac is. Ugye, kezdjük azzal, hogy mi is ez a megállapodás, meg mi a probléma kiinduló pontja. Ez ugye az, amit talán a háború előtt kevesekben tudatosodott, hogy Oroszország és Ukrajna a világ legnagyobb búza és kukorica exportőrei közé tartoznak, illetve olajos magvak exportjában is élen járnak. És a felvevő országai között pedig nagyon jelentősek a szegényebb afrikai országok. És hát igen, őket a megemelkedett gabonárak miatt a korábbiaknál is jobban sújt az élelmiszerhiány. És ezen a helyzeten próbált enyhíteni 2022. júliusában Törökország és ENSZ, akiknek a közreműködésével Oroszország és Ukrajna között létrejött egy gabonaszállítási megállapodás, amely igazából azt hivatott biztosítani, hogy ellenőrzött és biztonságos körülmények között megvalósulhasson az ukrán gabona export a Fekete-tengeren keresztül. És ez jól is működött egy közel egy éven keresztül, hát azért nyilván voltak kisebb-nagyobb repedések.
Nagyon finoman fogalmazol, mert például a magyar gabonapiacot agyonverte ez, hogy az afrikai szegény országoknak szánt gabona egy része Európában landolt, ilyen vagy olyan oknál fogva, úgyhogy érdekes helyzetet okozott ez az egész lépés.
Így van, ez teljesen igaz, de azért még így is igaz volt az, hogy körülbelül 50% 50 és 65% közötti mennyisége az exportnak a megfelelő célországokba érkezett. De ebből ezt a megállapodást felmondta Oroszország, illetve kilépett belőle, mert szerint a saját követelései nem teljesültek, amiben részben igaza is volt. Na de ugye minket, alapkezelőket, mi foglalkoztat igazán ebben a történetben az, hogy merre mozog az ár. És ugye azt láttuk, hogy a kilépés napjaiban, vagy az azt megelőző, meg követő hetekben ilyen volt egy eléggé nagy emelkedés a piacon. Azóta viszont gyakorlatilag töretlenül esik az árfolyam.
Na ez egy érdekes helyzet, mert ugye ha azt mondjuk, hogy Oroszország kilépett a gabona megállapodásból, tehát az ukrán gabona nem fog belépni a piacra, és nem zavar be az európai gabona piacra, akkor miért esik az ár? Sejtem a választ, de érdekelne.
Igen, pontosan, ráadásul ugye nagy mennyiségekről van szó, tehát így csak hogy tudjuk hova tenni ezeket a mennyiségeket, a háború előtti időszakban körülbelül 20 millió tonna búzát és kukoricát exportált Ukrajna, és ez a háborút követően hát az idei évre nagyjából már csak 10 millió tonnára esett vissza. Ez a 20 millió tonna búzában, ez nagyjából az Egyesült Államok exportjának felel meg, tehát egy tényleg nagyon jelentős mennyiségről van szó, illetve kukoricában is Ukrajna a világ negyedik legnagyobb exportőre. De ugye ebben, ahogy mondtam, körülbelül 45-50%-kal esett ez a mennyiség a háború előtti szinthez képest. És ugye azt láthatjuk, hogy ezt a Fekete-tengeren keresztül nagyon könnyen el lehetett szállítani, viszont ezt a csökkentett mennyiséget már más útvonalakon keresztül is el lehet szállítani. Tehát találtak az ukránok alternatív szállítási útvonalakat, elsősorban Dunán keresztül, illetve vasúti módon szállítják ezeket a terményeket.
Ugye akár Magyarországon keresztül is?
akár Magyarországon keresztül is, ugye ez okoz más fajta feszültségeket, de ebbe most nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy így az valójában nem a közvetlenül a célországokba kerül így a gabona mennyiség, gabona, viszont a piacra kerül, és ugye ez egy globális piac, ezért az árfolyamokra azért hatással van. Tehát, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy nem esett ki ez a mennyiség a piacról. Ugyan egy lecsökkent mennyiségről van szó, viszont egy olyan szerencsés helyzet állt elő az idei évben, hogy a világ más tájain kifejezetten jó volt a termés, és azért globálisan nem állunk olyan rosszul, tehát a készletszintek is magasak, illetve eljutnak a megfelelő helyre a termények. És ezért tudott esni az ár, és ezért tudott sokkal minden egyes bombára, ugye azt láttuk, ami az ukrán kikötőket érte, de kevésbé reagált már az árfolyam, tehát még így az első bombázások azok okoztak ilyen néhány százalékos hirtelen megpattanásokat, viszont most arra ez szinte teljesen elcsendesedett, ami a piaci mozgásokat illeti.
Akkor megint csak alapkezelői szemmel meddig esetnek az árak? Bár én amikor legutóbb ránéztem a párizsi jegyzésekre, akkor már enyhe emelkedés körvonalazódott, úgyhogy lehet, hogy ez meg is állt ez az áresés?
Igen, ez jó kérdés, de akkor kicsit csártozzunk és téderkedjünk.
Ragaszkodom hozzá.
Értelemszerűen minél többet esik az ár, annál jobb vételi beszállók vannak, de azért azt gondolom, hogy lehet még tér lefelé. Mind a kukoricánál, mind a vúzánál azért egy hosszú távon az a jellemző, hogy nagyon hosszú ideig, akár ilyen 5-8 évig egy ilyen szűkebb sávban tud mozogni az árfolyam. És egyébként a jelenlegi szintnél egy alacsonyabb sávot képzeljetek el, ahol ez itt el tud oldalazgatni nagyon hosszú ideig, és akkor ebből szokott egy sok hatására ilyen nagyon meredek emelkedés történni, ami nem tudom, eltarthat egy-két évig, és ez az egy-két éves meredek esést követi egy-két éves meredek esés, tehát az emelkedés követi egy meredek esés, és hogy ennek az esésnek a második évében vagyunk, most azt mondhatjuk, és még nem értük el ezt az alacsonyabb ársávot. Tehát ezért is azt gondolom, hogy
tehát itt is van egy ilyen 7 szűk esztendő, meg 7 bő esztendő, most nem 7 pont, de hogy több éves szűk esztendő, meg több éves bő esztendő. Ezt azért kérdezem már, hogy igazolódni látszik ez a történet, mivel hogy eddig meg elég magas gabonárak voltak. És akkor ez most fordul vissza, ez a gigatrend?
Elképzelhető. Tehát, hogy itt a nyersanyagpiacokon ez a ciklikus mozgás, ez teljesen megszokott, meg mondhatni, hogy ez a törvényszerű a nyersanyagpiacok mi voltával adódóan, tehát, hogy ez abszolút ez a hosszú távú átlaghoz tartás, meg ez a ciklikus mozgás, ez nagyon jellemző. És hogy ilyen, amellett, hogy ugye benne vagyunk ebben a 2 éves leszállóágban, még ilyen támaszszintek közelében is vagyunk, sőt, az amerikai jegyzés az le is törte már ezeket a támaszszinteket, amik ilyen nagyon erős támaszokat jelentenek, ugyanis ennek a hosszú távú ársávnak a tetejéhez érkeztünk. És hogyha ezeket így szignifikánsan letöri az árfolyam, akkor lehet még további tér lefelé. És
hát ez sok jót nem jelez a gabonatermelőknek akkor, mert hogy például magyarországi helyzetet ismerve tele vannak a raktárak, mert ugye az ukrán gabonát megvették, és a magyar nem, és erre jött rá egy egész jó termés mennyiségben mindenképp az idei aratáskor, úgyhogy ez megint csak ilyen lefelé mutató árakat. Jó, most tudom, hogy Magyarországról beszéltünk, és azért Magyarország nem piac befolyásoló tényező, talán Európában sem, de hogyha a világpiac ilyen, akkor ehhez kell igazodni a magyar gazdáknak is.
Hát így van, és ezt mutatják egyébként a határidős görbék is, tehát bizonyos indikátorok alapján, tehát ezt egyértelműen tudja jelezni a határidős piac, hogy milyen stádiumban van a piac, és egy egyértelműen túlkínálatos piacot láthatunk, tehát ez árazza a határidős görbe, és hogyha ezt árazza a görbe, akkor az azt jelenti, hogy az ilyen nagyobb szereplők, ilyen hedge fundok, illetve nem termelők
elkezdenek shortolni?
Nem szeretnek vételeket tartani, ugyanis a görgetéseken folyamatosan buknak, és inkább shortolnak, és ezt is mutatja, erre vannak riportok, hogy shortos a piac, és még nem extrémen shortos a piac. És a nyersanyagpiacok a ciklikusság mellett szeretik az extremitásokat, és egy ilyen nem extrém shortos piac, ez tud még shortosabb is lenni. Tehát, hogyha nem akarunk feltétlen ebbe, tehát ilyen irányokban spekulálni, akkor lehet, hogy érdemes esetleg mondjuk a gabonák közötti mutatókat nézni, tehát, hogy az egyik gabona a másikhoz képest mennyire túl vagy alul árazott, és akár ilyen ellentétes pozíciókat, úgynevezett spreadeket megjátszani, de lehet, hogy ez már egy kicsit szakmaiba átment, de hogy érdemes ilyenkor, amikor nem akarunk feltétlen irányokra fogadni, akkor esetleg ilyen relatív különbségekre, árkülönbségeket nézegetni.
Oké, figyelünk, kamillázunk, foglalkozunk még a témával. Köszönjük szépen az összefoglalót, remek volt, szép napot, jó munkát kívánunk.
Én is köszönöm, szép napot.
Kérdez. Szervusz, minden jót. Hosszú Ferenccel, az OTP alapkezelő befektetés igazgatójával vizslattuk egy kicsit hosszabb távon a gabonapiaci trendeket, mely a mezőgazdasági termelők szempontjából itt Magyarországon nem ígérnek túl sok jót.